Può ascolti un po'. Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet egybegyűlt tagjait. A 386-os énekünkkel dicsérjük az Istent az első és második versszakával. Az első versszak így kezdődik, Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom. Istennek igéjét, amint az írva található a Zsoltárok könyve 51. részében, az 51-es Zsoltárban, a 3-tól 14-ig terjedő versekben. Olvasom Istennek igéjét az 51-es Zsoltár 3-tól 14-ig terjedő verséből. Kérlek, hallgassátok meg figyelemmel. Könyörülj rajtam, Istenem, a te kegyelmességed szerint, nagy irgalmasságot szerint töröld el bűneimet. Mosd ki egészen álnokságomból és vétkeimből, tisztíts meg engem, mert ismerem bűneimet és vétkem szüntelen előttem van. Egyedül ellened vétkeztem és azt tettem, ami gonosz a szemedben. Ezért igaz, amit mondasz, és helyes az ítéleted. Íme én vétekben születtem, és bűnben fogant engem az anyám. Íme te a szívben lévő igazságban gyönyörködsz, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg, és fehérebb leszek a hónál. Hallass velem örömöt és vigasságot, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél. Rezsd el arcodat vétkeim elől, és töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el arcod elől, és szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem szabadításod örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde gazdagon lakozzék a mi szívünkben, és mi teremünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandok minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárzatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra a szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet ad meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. ...446-os énekünk, negyediktől egészen az ének végéig énekeljük, egészen a hetedik versig, a 446-os énekünk negyedik verszaka így kezdődik: elmúlik minden fájdalom e drága névtől, Jézus. imádkozzunk. Mindenható Istenünk, kérünk segíts most imádkozni. Magunktól azt sem tudunk. Mondunk szavakat, mondatokat, s közben sokszor máshol jár az eszünk. Nincs benne a teljes szívünk, az egész lényünk a te imádásodban. Megszoktuk, hogy dicsekszünk, és nem téged dicsőítünk. Panaszkodunk, nem tudunk hálát adni. Annyira megszoktuk, hogy csak magunkban bízunk, meg emberi segítségben, hogy nem merjük magunkat, a jövőnket teljes bizalommal egészen oda tenni a te kezedben. Kérünk, bocsáss meg ezt a sokféle hitetlenséget. Szeretnénk most téged magasztalni. Valljuk, hogy mindenható Úr vagy, akinek minden lehetséges, az is, ami az embereknél lehetetlen. Ezzel a reménységgel hozzuk eléd nyomorúságainkat. Egyedül te tudsz adni bocsánatot minden bűnünkre, szabadulást minden kötelékünkből, megoldást a problémáinkra, választ a kérdéseinkre. Téged kérdezünk hát, tartjuk az üres kezünket, és várjuk ajándékaidat. Hadd kérjünk tőled tiszta szívet ezen az Isten tiszteleten. Hadd ömöljön a te lelked mi belénk. Hadd legyen, ami sokszor szívtelen szívünk, ezután szív, olyan szív, amely téged szeret. Istenünk, hadd legyen ezen a vasárnapon Reményik Sándor költőnk verse imádság a mi szánkon. És imámra kulcsolom kezemet, úgy esedezem szívtelenül szívért. Szárazon adom Istennek magam, hát ha rám bocsátja harmatát, és kinyílik a kőből egy virág. Mert bajok vettek engem körül, és a bajoknak szere száma nincsen. És utolértek az én bűneim, és bűneim beláthatatlanok. Hajszálaimmal el nem hullanak, s elhagyott engem az én szívem is. Nincs, nincs. Elszállt, elillant az évek során. Ó, bűnök, bajok, őszök, tavaszok, gyilkos órák, rabló pillanatok, suhanó szárnyú nagy sós madarak. Hová vittétek az én szívemet? Hozzátok vissza az én szívemet, mert szeretni akarok. Amen. Az ige meghallására készülve énekeljük a 462-es dicséretünk első és harmadik verszakát. A 462-es énekünk első verszaka így kezdődik. Itt van szívem, neked adom, Uram. Hallgassuk meg Istennek ígéret, amint az írva található a Máté evangéliuma 5. részében, annak is a 8. versében. Olvasom Istennek ígéjét a Máté evangéliuma 5. részéből, annak is a 8. verséből. Kérlek, hallgassátok meg figyelemmel. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Eddig tart a felolvasott ige. Kedves testvérek, nem tudom, hogyha tudjátok azt, hogy mi volt Jézus prédikációjának az első mondata. Mi volt Jézusnak az első mondata, amelyet elmondott az embereknek, és amivel elkezdte az ő mondani valóját az embereknek. Jézus a Máté evangéliuma 5. részében kezdi el az ő mondani valóját, és így kezdi: boldogok a lelki szegények, mert övéké a mennyeknek országa. Kedves testvérek, Jézus már a legelején az igazat mondja. Elmondja, hogy miről fog beszélni a hallgatóknak. Elmondja azt is, hogy mi az, amit ő ígér, illetve azt is elmondja, hogy mit vár cserében. Jézusnak már az első mondata megbízható, az igazságot szólja, tisztán és világosan közli a hallgatóival, hogy mi az, amiről ő szeretne beszélni, mi az, amit ő hirdet, mi az, amit ő képvisel. Ebben az első mondatban Jézus azt mondja el, hogy azé az ország, azé a mennyeknek országának a gazdagsága, akik lelki értelemben szegénynek gondolják magukat, akik a lelkükben érzik, hogy valamire még szükségük van. Jézus ezzel azt mondja ki, hogy azé a mennyeknek országa, aki keresi az Istent, aki vágyakozik az Isten után. Jézus azonban nem áll meg ennél az első mondatnál, hanem tovább folytatja az ő mondani valóját, és végig mondja a boldog mondásokat, amelyek tulajdonképpen egy bevezetőt jelentenek a Jézus egész szolgálatába és egész ige hirdetésébe. És ezekben a boldog mondásokban egy fokozás figyelhető meg. Az első versben, míg az értelmes alázatról beszél, addig a következő versekben már arról van szó, hogy az ember amellett, hogy kap valamit, igyekezzen valamit adni, stb. Ezt kifejti bővebben. És a 7.-8. versekben, ahonnan a felolvasott igénk is van, már eljut egy olyan szintre, hogy azt mondja, hogy azok az irgalmasok, azok jutottak el egy magas szintre, az Isten meglátásának a szintjére, akikben megvan ez a magas rendű szeretet, megvan a megbocsátás képessége, megvan az ellenség szeretetének a képessége, megvan az önfeláldozás képessége a bűnösök iránt. Ez azt mondja ez a rész a boldog mondásokból, hogy akik eljutottak idáig, azokról elmondható, hogy tiszta szívűek, mert megszabadultak az önzéstől. Ezért látják meg az Istent, ezért fogják megismerni az Istent, mert már felkészültek arra, hogy az Istent meglássák színről színre. Akik eljutottak idáig, hogy megszabadultak az önzéstől, ők azok, akik felkészültek arra, hogy meglássák az Istent. Azonban, kedves testvéreim, az önzéstől való szabadság, ez sokszor nagyon távolinak tűnik, ami számunkra. Az is lehetetlennek tűnik, hogy meglássuk az Istent, amikor maga a Biblia mondja azt, hogy Istent nem látta senki. Akkor mégis hogyan lehet ezt az igét megérteni? Hogyan lehet a mi életünk számára valósággá az, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent? Mi a mai ige üzenete? Mi az, amivel mi haza mehetünk, és amit a mindennapi életben, a hétköznapok során felhasználhatunk, és hasznossá tudunk tenni? Kedves testvérek, egyszer egy reggelen egy ilyen hasonló istentiszteletre gyűltek össze, azzal a kis különbséggel, hogy ez az istentisztelet nem egy templomban volt megtartva, hanem az afrikai dzsungelben, ahol Albert Schweitzer misszionárus és az ő munkatársai, illetve a benszülöttek, akik azért jöttek, hogy meggyógyuljanak, összegyűltek. Ez a híres misszionárus nagyon szerette az istentiszteleteket az Isten ege alatt tartani, mert azt mondta, hogy a madarak is velünk énekelnek. Éppen ezért többen vagyunk, akik az Istent dicsőítsük. És ezen a különös reggelen, ezen a különös őserdei Isten tiszteleten először ez az ember egy Bach korált játszott el a hordozható harmóniumán, majd egy ismerős éneket énekeltek együtt, mind akik egybegyűltek, a fehérek, a színesek, a fehérek közül angolok, németek, franciák, izraeliek, és a színes bőrű, fekete bőrű afrikai testvérek. Egyszer csak ez a misszionárus elővette a Bibliáját, és felolvasta azt az igét, amit én is most felolvastam nektek, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. És ezután egy különös áhítatot tartott, amelyet engedjetek meg, hogyha lehet, akkor amennyire tőlem telik, szó szerint idézzek. Eljöttetek, kezdte az áhítatát ez a nagy fehér orvos, úgy, ahogyan a benszülöttek nevezték. Eljöttetek azért, hogy meggyógyuljatok. Azonban én nem azért beszélek itt nektek, hogy az orvos tudományt magyarázzam el nektek. Nem arról beszélek, hogy én egy orvos vagyok, aki meg tudom a ti testeteket gyógyítani, hanem én a lelki orvosról beszélek nektek, az áldott orvosról, Jézus Krisztusról, hogyha majd hazamentek a ti falutokba, akkor tudjátok elmondani azt, hogy ő meggyógyított benneteket. Eddig olyan volt a szívetek, mint egy szemetes falu, amelyben több gonosz törzsfönök is uralkodik egyszerre. Kezdte az áhítatának a közepét ez a nagy misszionárus. Azok a gonosz törzsfönökök a ti gonosz gondolataitok a szívetek mélyén. Ott van például a hazugságnak a gonosz törzsfönöke, aki azt mondja, hogy hazudjatok, és ti már hazudtok is. Aztán ott van a másik gonosz törzsfőnök, aki azt mondja, hogy legyetek módosak, módosabbak, mint a szomszéd kunyhóban élő, és ti már mentek azért, hogy lopjatok, mert így tudtok legkönnyebben módosabbak lenni. Aztán ott van a harmadik gonosz törzsfőnök, aki azt mondja, hogy verekedjetek, perpatvarkodjatok, és már is elindultok azért, hogy verekedjetek, hogy perpatvarkodjatok. És sok más ilyen gonosz törzsfőnök van a ti szívetekben. Ott van például a lustaságnak a törzsfőnöke, aki azt mondja, hogy legyetek restek, és ti már engedelmeskedtek az ő parancsainak. De ne feledjétek, a szívetek az a falu, ahol ezek a törzsfőnökök parancsolgatnak. De most kérdezek valamit, feleljetek, mondta ez a misszionárus. Boldog-e lehet egy olyan falu, amelyeknek gonosz a törzsfőnöke? Erre az összes színesbőrű rázta a fejét, hogy nem lehet boldog. És lehet-e a ti szívetek boldog, folytatta ez a misszionárus, ha nem is egy, hanem ennyi sok törzsfőnök parancsolgat bennem? És most kérdezem, boldog-e a ti szívetek? Hogyha oda mennék külön-külön mindnyájatokhoz, és rákérdeznék, hogy boldog-e a ti szívetek, akkor mit mondanátok? Biztos azt mondanátok, hogy nincsen benne békesség, nincsen benne boldogság. Pedig én úgy gondolom, hogy minden ember erre vágyik, hogy békesség és boldogság lakozzon az ő szívében. Ez azonban egyféleképpen lehetséges, érkezett el a mondani valója vége felé ez a misszionárus. Úgy lehetséges, hogy új törzsfőnököt választotok a ti életetek számára. És ez az a törzsfőnök, akit én ajánlok nektek, és pedig a Jézus Krisztus. Mert hogyha Jézus belép a ti életetekbe, Jézus ma is ott van a ti életetek előtt, ma is ott van a ti szíveteknek az ajtaja előtt, ma is kopogtat. És hogyha beengeditek Jézust, akkor ő erősebb és hatalmasabb, mint az összes többi gonosz törzsfőnök. Mert hogyha Jézus lép be a ti szívetekbe, akkor oda Isten fog belépni. És akinek a szívében a jó Isten van, az boldog ember. Nos, ezt tanácsolom, kérjetek meg imádságban Jézus Krisztust. Vegye át az uralmat a szívetekben, hogy az megtisztuljon, és boldogok legyetek, ne csak egészségesek. Kedves testvérek, megvallom őszintén, hogy itt legszívesebben áment mondanék, és befejezném ezt az ige hirdetést, azonban mi most nem a dzsungelben vagyunk éppen, ezért tisztáznunk kell, hogy mi is van ebben az igében. Először ez az ige a tiszta szívről beszél. Kedves testvérek, értsük meg, hogy ebben a boldog mondásban a tiszta szív az osztatlan szívet jelent, össze nem kevert szívet. Az a szív tiszta, hogy ezt a misszionárust idézzem, amelyben nem gonosz törzsfőnökök uralkodnak, hanem egyetlen egy törzsfőnök, és pedig Jézus Krisztus. Mert akinek a szívében Jézus Krisztus él, az mindenhol, minden időben megláthatja az Istent. Ebben az igében össze van keverve a tiszta szív és az Isten meglátásának a képessége. Ezek után vizsgáljuk meg, kedves testvérek, hogy miért mondja Jézus azt, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Miért mondja Jézus azt, hogy azok a boldogok, akik meglátják az Istent? Kedves testvérek, nagyon érdekes módon a magyar nyelvben a látás kifejezésére csak egyetlen egy szót használunk, a látni szót. Mert a nézni és az észlel az valami mást jelent. Azonban az új szövetség ezzel szemben a látásra három különböző kifejezést használ. Most telt el húsvét, éppen ezért egy történetet hozok a húsvéti történetek közül, amelyben mind a három kifejezés megvan azért, hogy megérthessük, hogy igazából az új szövetség mit is ért a látás alatt. És már az elején előre bocsájtom nektek azt, hogy ebben a történetben három különböző emberről van szó. Mind a három ugyanazt látja, azonban csak az egyik érti meg, hogy tulajdonképpen mi is történik az ő szeme előtt. A történet a János evangélium a 20. részéből van, az első 8 versből. Tudjuk ezt a történetet, amikor reggel korán az asszonyok, majd a tanítványok kimennek a sírhoz. Az első vers így hangzik, a hét első napján pedig jókor reggel, mikor még szürkület volt, oda ment a magdalai Mária a sírhoz, és látta, hogy a követ elvették a sírról. Itt az eredeti szövegben a blépó görög igét találjuk, ami azt jelenti, hogy megpillantani. Nem többet és nem kevesebbet. Úgy képzelhetjük el, hogy magdalai Mária megy ki a sírhoz, siet, hogy nézze meg, hogy nem történt-e valami, és hirtelen meglátja, hogy a sírról el van hengerítve a kő, több mint valószínű, hogy látja, hogy mi tört, hogy mi van bent is, nagyjából oda pillant, de nem telik meg tartalommal mindaz, amit lát, hanem valami olyasmi van az ő fejében, hogy gyorsan menjek a tanítványokhoz, kérdezzem meg, hogy ez mi lehet, hát, hogy tudnak nekem erre válaszolni. Aztán a 6. versben ezt olvassuk, nyomban utána megérkezett Simon Péter, és bement a sírba, és látta, hogy a lepedők ott vannak. Itt a görögben a taureo görög szót találjuk, ami a magyar teóriának az eredeti szava. Péterrel az történik, kedves testvéreim, hogy neki van egy teóriája. Neki van egy gondolata, és azzal megy be a sírba. Látja ugyanazt, amit Magdalai Mária, azonban az ő szeme vak marad, mert teória van az ő fejében. Nem fogja fel azt, amit ott a sírban lát. Aztán végül a 8. versben ezt olvassuk, azután a másik tanítvány is, tudjuk, hogy itt Jánosról van szó, látott és hitt. És itt az eredetiben az egyen szó van, amelyik az oráó görög ige egyik ige alakja. Az oráó szóból származik az orákulum magyar szavunk, aminek a jelentése körülbelül ez: belátni, túllátni a felületen, meglátni a titkok titkát, meghallani az Isten szavát, felfogni az isteni kijelentést. Kedves testvérek, az angyal nem mondhatta azt, hogy Jézus fel van támadva, mert hogyha az angyal mondta volna, akkor nem csak Jánosnak mondta volna meg azt, hogy Jézus már feltámadt, ne keresd őt, hanem a Magdalai Máriának és Péternek is. Az egyetlen magyarázat az az, hogy János szívében csak az Úr Jézus Krisztus van. Ezért János mindenhol és mindenütt, még a sírban is meglátja az Isten. Tudjátok, hogy mit láttak ezek az emberek ott a húsvét feltámadás reggelén? Azt látták, hogy a sír elől el van hengerítve a kő, és amikor bementek a sírba, látták azt, hogy a lepedők a helyükön vannak. Két ember nem talál semmit ezen különösnek, míg a harmadiknak megadatik az, hogy meglássa az Istent. Tudniillik, János meglátta azt, hogy a gyolcsók, amiket pénteken szorosan rákötöztek a Jézus testére, nem voltak szétszaggatva. Vagyis Jézus nem kibújt belőlük, hanem kiszállt belőlük. Mert János visszaemlékezett arra, hogy Jézus elmondta neki azt, hogy nagypénteken meghal egy testben, húsvétkor azonban feltámad egy másik testben, a dicsőséges testben. János látta azt, hogy itt semmi más nem történhetett, csak is a feltámadás. Miért? Mert a tiszta volt az ő szíve, ezért meglátta az Istent. Meglátta, meghallotta és megértette, ahol a másik kettő semmit nem értett, hogy ott, abban a sírban az Isten jelen volt. Az Isten ott a sírban munkálkodott. És ugyanezzel az oráó görög igével találkozunk ebben a boldog mondásban, ebben a mai igében. Boldogok, akinek szívük tiszta, mert ők meglátják az Istent. Mindig, mindenütt képesek meglátni az Istent. Még a halál vonában, ugye a sírban is meglátni az Istent, meglátni a feltámadást. Kedves testvérek, mi is igazából a tiszta szívűség? Hogyan lehetünk tiszta szívűek a gyakorlati életben, ami cselekedeteink során? Egészen konkrétan mit jelent a tiszta szívűség a Bibliában? Erre válaszolva hadd idézzem nektek Luther Mártont, aki erről beszél a következőkben. Milyen vakok vagyunk, hogy ekkora szeretetet nem veszünk szívünkre, mert mégiscsak hallatlan, Isten oly mélyre alászkodik, hogy mindent, amit a szegényekkel cselekszünk, úgy vesz, mintha vele magával tettük volna. A világ tehát tel is tele van Istennel. Nem kell az égbe bámészkodva mondanom, hadd lássam az Úristent, hogy szolgálhassak neki. Hanem ha Istennek szolgálni akarsz, hát ott van a házadban, gyermekeidben, saját népében. Tanítsd meg őket jól Istent félni, szeretni és egyedül benne bízni. Vigasztald kesergő, beteg szomszédaidat, segítsd őket javaiddal, tudásoddal, ügyességeiddel. Neveld gyermekeidet Isten ismeretében. Ha mindezt megteszed, Istennel teszed, s ő nem marad adós. Jól vigyázz hát, hogy el ne menj az Isten mellett. Minden rád szoruló szegényben ő közelít hozzád. Egészen kezed ügyében van, s bármit teszel, vele teszed. Igen, ezek a tiszta szívűek, akiknek már-már sikerül megszabadulniuk az önzésüktől. Kedves testvérek, egy magyarországon élt harangozó mesélte el a következő történetet. A templom mellé sok szép fát ültettek, bokrokat, és ezek között volt egy mandulafa is. És ez a harangozó megfigyelte azt, hogy a lelkipásztor bizonyos időközönként a mandulafára szegezi az ő tekintetét, és akár egy fél órát is elüldögél a fát nézve. És a harangozó nagyon kíváncsi lett arra, hogy mi az, amit ez a tiszteletes úr néz. Mert ő, amikor odaállt a mandula felé, akkor tulajdonképpen csak a virágokat és az eget láttam. Aztán annyira furdalta őt a kíváncsiság, hogy egyszer, amikor a tiszteletes úr ugyanezt a szokását végezte, akkor oda sompolygott mögé, hogy hátha ő is megláthatja, amit a tiszteletes úr lát, hogy hátha nem jó szögben állt ő azelőtt. Amikor odaérkezett, akkor látta, hogy a tiszteletes úr imádkozik, hogy a szája halkan, ugye lassan működik. Azonban az történt, hogy már is megrecsent egy ág az ő lábai alatt. Kedves testvérek, ez a harangozó leírta ezt a történetet, és arról számolt be, hogy a lelkipásztornak tulajdonképpen ez volt az a hely, ahol imádkozhatott, ahol megláthatta az Istent, ahol kapcsolatot tarthatott az Istennel. Hirtelen a lelkipásztor megfordult, mire a harangozó kérdezte, hogy az eget kémleli, tiszteletes úr. Mire a lelkész szó nélkül átölelte a vállát, szembe fordította a rózsaszínes, fehéren habzó virágzuhattakkal, és fölfelé mutatott. Ezen keresztül jobban látni az Istent, tett az ő számára bizonságot. Igen, kedves testvérek, egészen hétköznapi, egyszerű dolgokban is megláthatjuk az Istent. Jókai Mór híres írónk egyszer írt egy cikket a Reformátusok lapjában, aminek azt a címet adta, hogy Láttam Istent. Láttam Istent. És már is megmagyarázza, hogy mire gondolt. Mikor a magyar önmagának lett legrosszabb ellenségévé, adott neki az Isten egy jobb ellenséget. Mert csak így, csak az ellenség barbár közönye mellett verhetett gyökeret hazánkban a reformáció, virulhatott fel a nemzeti tudomány, erősödhetett meg a szabadság érzet, emelkedhetett fel templomi szentséggé a hazaszeretet. E nagy csapása nélkül az Isten kéznek ma ez a nemzet rég elpusztította volna önmagát. Igen, testvéreim, Jókai az Istent látja abban, hogy egy ellenséget adott a magyar népnek, de nem azért, hogy elpusztítsa, hanem azért, hogy megőrizze. Azért, hogy ez az ellenség sarkalja a magyar népet arra, hogy fejlődjön, hogy bánja meg az ő bűneit, hogy odaálljon az Isten elé, és elkérje tőle a kegyelmet. Kedves testvérek, tegyük fel végül azt a kérdést, hogy ki az, aki meglátja az Istent, és ki az, aki nem. Úgy gondolom, hogy a mai ige üzenetét így lehetne megfogalmazni egy mondatban: minél tisztább a szíved, minél inkább befogadtad Jézus Krisztust, annál világosabban, tisztábban, erősebben és jól kivehetően látod az Istent. Mert Isten nem azt szeretné, hogy mi tudjuk azt, hogy valahol van egy Isten. A templomban, a református templomban van egy Isten, akit imádnak, hanem Isten az ő kegyelmének a mélységét, magasságát, szélességét és hosszúságát szeretné nekünk megmutatni. És ezzel, kedves testvéreim, Isten azt mondja ebben az igében, hogy ő jelen akar lenni az életünk minden eseményében. Igen, az ellenség is jelen van, a gonosz is jelen van ebben a világban, de Isten munkálkodik, és azt szeretné, hogy lássuk őt, hogy ott van mellettünk, hogy vigyáz reánk, hogy szeret bennünket. Meg akarod látni őt, tisztíts meg a szíved, kér hitet, állhatatosan imádkozz, és biztosan meglátod őt. Hadd mondjak el nektek két élményemet, mind a kettőben részt vettem. Az egyikben egy hölgy mesélt a lányával való kapcsolatáról. Körülbelül 2 óra hosszat mondta ezt a kapcsolatot, és mindeközben ömlött belőle a keserűség, a fájdalom, a gyűlölet, a kétségbeesés, hogy nem tudja, hogy mi lesz, mert annyira bele van fáradva, annyira megkeseredett az ő lelke ezek miatt. A végén azt mondta, hogy tiszteletes úr, nagyon köszönöm azt, hogy meghallgatott, máskor is szeretettel várom, de tudja, hogy ez már nem fog változni. És ezzel azt mondta ki, hogy nem hisz abban, hogy valami változás is be fog állni. Aztán hallottam egy idős urat, aki elveszítette az ő gyermekeit, de ő az Isten gondoskodásáról, gondviseléséről tett bizonságot. Az asztalán ott volt rakásban a Biblia, az énekeskönyv, a lelki könyvek, és végig kíváncsi volt az Istenre. Kedves testvérek, míg a hölgynek van egy olyan problémája, ami boldogtalanná teszi az életét, addig az idős úrnak kérdései vannak Isten felé. Míg a hölgy életében van egy kő, amelyik lehúzza az életét, amelyik az ő lelkét megnyomorítja, nem hagyja, hogy éljen, hogy boldog legyen, hogy felvirágozzon, hogy az Istent meglássa, addig az idős úr az Istent keresi, és az Istent látja, mert van hite, van, amivel belekapaszkodjon az Istenbe, van neki hite, amivel megláthatja az Istent. Igen, nem érti, hogy miért történt ez vele, de ez nem öli meg az ő lelkét. Az egyiket visszarántja a sötétség, míg a másik már a mennyországnál van valahol, és dörömből, hogy meg szeretném látni az Istent. Az egyikben nő a sötétség, a másikban nő a világosság. Az egyikben ott van a sötétség, és ez az, ami kijön belőle, a másikban ott van a világosság, ami ugyanott kijön az ő szívéből. Kedves testvérek, Jézus, miután elmondja ezeket a boldog mondásokat, tovább folytatja a hegyi beszédet, és egyszer csak eljut egy olyan pontra, hogy azt mondja, hogy kérjetek és adatik nektek. És ez alatt azt érti, hogy kérjetek és adatik nektek hit. Kérjetek meg a földet, és az Istenről fog nektek beszélni. Kérdezzétek meg a csillagokat, az eget, és ők is bizonságot fognak tenni nektek az Istenről. Kérdezzétek meg a mezők liliaimait és a madarait, mondja Jézus, és beszélni fog nektek az Istenről. Kérdezzétek meg a múltat, a jelent és a jövőt, és mind-mind arról fog nektek bizonságot tenni, hogy Isten az, aki a ti atyátok. Isten az, aki a ti atyátok, mert ti az ő gyermekei vagytok, mert Isten mindig meg akar bennünket menteni, mindig meg akar bennünket szabadítani. Isten soha nem fordít nekünk hátat, Isten soha nem bújik el előlünk. Isten soha nem megy be a mennybe, és bezárja maga után az ajtót. Mostanáig semmit sem kértetek az atyától az én nevemben, jelenti ki a János evangélium a 16. vers részében, de most kérjetek, és megkapjátok, hogy a ti örömötök más fordításban boldogságotok teljes legyen. Mostanáig semmit sem kértetek az atyától az én nevemben, de most kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömötök más fordításban boldogságotok teljes legyen. Hogy is fejezte be Albert Schweitzer a dzsungelbeli ige hirdetést? Ha Jézus lesz a szívetek ura, akkor abban a Jóisten parancsol majd. Mert ahova Jézus lép be, oda a Jóisten lép be. S akinek a szívében a Jóisten parancsol, az boldog ember. Nos, ezt tanácsolom, kérjétek meg imádságban Jézus Krisztust, vegye át az uralmat szívetekben, hogy az megtisztuljon, és ti boldogok legyetek. Ez a tanács ma is érvényes, kedves testvéreim, Jézus ígérete ma és itt is érvényes. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Amen. ...475-ös dicséretünk első három verszakával válaszoljunk az ige megszólító szavára. A 475-ös énekünk első verszaka így kezdődik: új szívet adj, Uram, én nekem. Istenünk, mennyi édesatyánk, legelőször azt köszönjük meg neked, hogy te irgalmas és kegyelmes Isten vagy, aki azon vagy, hogy a mi lelkünknek örömet szerez azzal, hogy újra rád találhat a mi szívünk, a mi életünk. Köszönjük, hogy annak ellenére, hogy néha engedünk a kísértésnek, te mégis meg szeretnél bennünket ajándékozni egy új, tiszta szívvel. Istenünk, köszönjük neked, hogy a tiszta szívűeknek megengeded, hogy téged lássanak, hogy az élet minden pillanatában érezzék jelenlétedet, érezzék az erőd, a hatalmad, a szereteted, amivel körbeveszed a te népedet, a te gyermekeid seregét. Köszönjük, hogy te ma is életünk ajtaja előtt vagy és zörgetsz, te ma is meg akarsz menteni, ma is meg akarsz szabadítani, ma is lehetőségeket kínálsz nekünk. Istenünk, ne engedd, hogy megkeményítsük a szívünket, ne engedd, hogy elforduljunk tőled, ne engedd, hogy a hitetlenség szárba szökessen mi bennünk. Ne engedd, hogy az ajtó kinyitása helyett kulcsra zárjuk azt, és ezzel kizárjunk téged az életünkből. Istenünk, te tudod, hogy a hitetlenségnek következményei vannak. Kérünk, taníts meg nekünk is ezt a leckét. Kérünk, te ismertesd meg velünk, hogy Te vagy a legjobb, legboldogabb dolog a mi életünk számára. Adj nekünk bölcsességet, adj nekünk belátást, hogy belássuk, hogy csak veszítünk a Téged, kihagyunk az életünkből. Istenünk, köszönjük neked azt is, hogy itt lehetünk, mert ez azt jelenti, hogy Te munkálkodsz a szívünkben, Te meg akarsz mutatni nekünk valamit, Te szeretnéd adni azt a tiszta szívet, hogy megláthassunk Téged. Tiszta szívet teremts bennünk, o Isten, és a Te erős lelkedet újítsd meg bennünk. Ne tolj el magadtól, és ne engedd nekünk, hogy elkoboruljunk a Te kegyelmed helyéről, a Te kegyelmed őriző, tápláló jelenlététől. Istenünk, imádkozunk hitért, imádkozunk, hogy láthassuk a Te vezetésedet a hétköznapokban, és főleg arra kérünk, hogy adj erőt az engedelmességre, mert ez mind a tiszta szívűséghez és a Te meglátásodhoz fog elvezetni. Imádkozunk a gyászolókért, add, hogy a gyász fájdalma ne legyen annyira nehéz. Kérünk, Te enyhítsd fájdalmukat, Te légy a gyógyszer, amire nekik szükségük van. Imádkozunk azokért, akik már régebben veszítettek el valakit, és még mindig kérdéseik vannak, de azokért, akik nem értik, hogy mi miért történik velük. Kérünk, add nekik a Te hatalmas isteni szódat, oldozd fel őket, adj nyugalmat lelküknek. Imádkozunk a betegekért, a kisebb, a nagyobb bajokban szenvedőkért, Te gyógyítsd meg őket. Imádkozunk a szenvedőkért, add, hogy ne csak ecetet kapjanak, mint a Te fiad a kereszten, hanem olyan hűsítő vizet, amitől meg nem szomjaznak. Imádkozunk a műtétre szorulókért, akik beleszorulnak az orvosi rendszerbe, akik kénytelenek az orvosok segítségét kérni. Tudjuk, hogy ez egy plusz teher a számukra, adj erőt az elviseléséhez. Köszönjük, hogy Te ismered mindannyiunk szükségeit, és köszönjük, hogy ki is tudod azokat elégíteni. Imádkozzunk, Te légy, és maradj velünk az elkövetkezendő héten is. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat a Te szent fiad a Jézus Krisztus nevében. Amen. Csendesedjünk el, és magunkban imádkozzunk. Áldott az Isten, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát, és áldott a mi Urunk Jézus Krisztus, aki itt tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati versenybe a Farnasi Öreg Otthonnak gyűjtünk ebben a hónapban. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy 20 éve hunyt el Kovács Márton, volt Dömbovica utcai lakos. Emlékezik rá felesége és gyermekei. Szomorú szívvel hirdetem a gyülekezetnek, hogy szerdán újra a koporsó mellett álltunk meg. Az elhunyt neve Nagy Dénes, aki a Szegfi utca 7 szám alatt lakott, 76 éves volt. Gyászolja őt leánya, nevelt fia, a rokonság. Mindnyájuk számára kérjük Isten vigasztalását. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy május 4-én szombaton hitmélyítő csendes nap lesz Káposztás Szent Miklóson, amíg lehet jelentkezni erre az alkalomra, van még hely a mikrobuszban. Hitvallás tételre készülve énekeljük a 389-es énekünk első 5 versszakát, a 389-es énekünk első versszaka így kezdődik, Úr lesz a Jézus mindenütt. Tegyünk vallást a hitünkről az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Áldásra várva a 90. Zsoltár első verszakát énekeljük, Te benned bíztunk elejétől fogva. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.